így van, persze.
Akkor Évike kérje fel az előadót.
Rendben. Szeretettel köszöntök mindenkit a HTE gépeltechnikai szakosztályának, a kábeltelevízió szakosztályának és a Média Klubjának közös szervezésű előadásán, amelynek a mai témája rádiózás történeti áttekintés térképek formájában. Az előadón pedig dr. Hargitay Henrik. Henriket bemutatnám pár szóban. Igazából több területről is ismerős lehet a neve, hiszen sokoldalú szakemberről van szó. Mind a mellett, hogy földrajzból, kommunikációból és csillagászatból van felsőfokú végzettsége mindegyik területen. Igazából köthető valami fontos, tehát minden területen köthető valami kiemelkedő a nevéhez. Hát a rádió történettel, mint az ELTE média és kommunikáció tanszékének az előadója foglalkozik, így a mai előadás során is, én azt gondolom, hogy nem csak műszaki, hanem a rádiózásnak kicsit a társadalmi hátterére vonatkozó áttekintést is fogunk kapni. Henrik, akkor szépen tartsd meg az előadásodat.
Köszönöm szépen a műtartást. Meg tudom én osztani a képernyőt, vagy mert úgy találja, megpróbálom.
Persze, van ilyen, van.
Ha.
Share screen, ott van az.
Egy pillanat. Tízdén látok. De előbb-utóbb meg fogom találni a megfelelő gombokat. Mert az a kérdés, hogy én egy PowerPoint bemutatóval készültem, hogy ezt hogyan is kell megosztani.
Share screen, a képernyő.
Share screen, ez megvan.
Share screen, hát kap, jó, nyomj rá, aztán akkor megosztjuk a képernyő.
Na, Perhúz Darabos Dali vagyok ott. Alul a sávon tett egy gombot, hogy képernyő megosztása.
Igen.
Húzod
megvan.
Képernyő megosztása.
Megvan.
Oké, okay. Jó, na most akkor meg.
Nagyon
jó. Látok. Így jön.
Te látunk.
Tökéletes.
Tökéletes. Nagyon jó. Most is látszik, most látszik.
Nincsen túl nagy szél ott a háttérben?
Szél? A mikrofonban szerencsére nem hallatszik be a...
Nem, akkor meg innen.
A szélzúgás, igen. Na, akkor elkezdem. De szeretettel köszöntök mindenkit. Az volt a fedő témája ennek az előadásnak, hogy térképekben, besugárzási térképekben fogom bemutatni a magyar rádió történetet. Ehhez hozzáteszem azt, hogy és frekvencia táblázatokban, és mindenféle adatforrásokban, amik valahogy a frekvenciákra utalnak, tehát az éteren keresztül a sugárzott műsorok, tulajdonképpen az állomáskeresőn keresztül mutatom be a rádiótörténetet, és a magyar rádiótörténet alatt nem csak azt értem, hogy a magyarországi adásokat, hanem azt is, hogy a Magyarországon fogható, elsősorban magyar nyelvű adásokra is ki fogok tekinteni időnként. Azt még hadd tegyem hozzá, hogy ezt a kutatást picit több mint egy évvel ezelőtt kezdtem el, és akkor voltam éppen a legmélyebben benne a témában, amikor kitört a tavaly márciusi koronavírusos karantén, ahol most, hogy újra összeszedtem azokat a képeket és cikkeket, amiket akkor összegyűjtöttem, volt egy jó pár, amit nem találtam meg, de emlékszem rá, hogy akkor láttam őket és használtam őket. Ahol én befejeztem, ahol ért engem a karantén, az tulajdonképpen az Orsának az archívuma volt a belvárosban, ahol a Szabad Európa Rádiónak az 56-os legépelt szövegeit fényképeztem ki, és azt félbe kellett szakítanom, és gyakorlatilag gyakorlatilag félbe kellett mindent szakítanom, mert amikor elkezdődött a karantén, akkor az egyetem teljesen fölbojdult, és azóta ebben a karantén fázisban vagyunk, úgyhogy a lényeg az, hogy ez nem egy befejezett kutatás. hanem ennek egy jó része az ilyen törmelékben van meg különböző helyeken, amiket folytatni kellene, hogyha újra kinyitnak ezek az intézmények, ahol ez kutatható. Úgyhogy ennyi bevezető után elkezdem az előtörténetet. Ugye a magyar rádiózásnak az előtörténet az nem az éterben zajlik, hanem a kábelen keresztül a telefonhírmondóval 1893-tól. Úgyhogy amikor megjelenik a rádió, akkor már nálunk, tehát ezt mindannyian tudjuk, nálunk már van 30 éves hagyománya a rádiózásnak, amit nem rádiózásnak hívnak, de külföldön még nincs. Az első olyan térképi megjelenítése a vételkörzetnek, amit találtam az irodalomban, az egy 1922-es amerikai ilyen rádiósoknak készített évkönyvből van, ahol itt egy New York-i állomásnak a vételi visszajelzéseit láthatjuk ilyen pontok formájában a vezőkészülékeken, vagy receiving stations, ahogy akkoriban hívták a vezőállomásokon keresztül. És hát ez is kirajzolja azt, amit mi egy karikával jelzünk leginkább, vagy valamilyen körformával, hogy mi, mettől meddig lehet fogni ezt a rádiót. Szóval látszik, hogy ennek a kísérleti állomásnak 22-ben már gyakorlatilag Amerika egy harmada a vétel közvetébe tartozott, gondolom valamilyen középhullámú állomás lehetett. De itt még nem körrel jelezték, hanem csak az egyedi pontokat jelezték, hogy hol lehet fogni. Egy másik megfogalmazás, tehát ez most ilyen térképészet történet egy kicsit, az állomásokat közvetlenül jelezte, ugye a 22-ben már én szerintem azért ennél több állomás volt forgalomban, de ezeket emelte ki ez a General Broadcasting Stations, valószínűleg volt a tematikus kis közösségi rádiók, ezek voltak a nagyobb állomások. És itt azt lehet látni, hogy itt se köröket ábrázol, persze középhullámon tudjuk, hogy éjszaka-nappal nagyon nagy a különbség, nehéz ábrázolni, de pontokban ábrázol, hogy mégis ha ezt a hívójelet hallja a hallgató, akkor az honnan szól. És az nagyon érdekes megnézni, hogy itt vannak cégek, vannak újságkiadók, van egyetem, van rádió készülékgyártással foglalkozó cég, tehát hogy mennyire sokszínű volt ekkoriban még Amerikában és Európában is a műsorszolgáltatóknak a kínálata, ami aztán ott is, meg itt is különbözőképpen, de egyszínűsödött. Ezt mutatja a következő kép 23, tehát itt még nem indult el bőven a magyarországi adás, még nem is lehetett készüléket üzemeltetni, Csehszlovákia látjuk, hogy megelőz minket már két évvel, ők már adnak, és hát a nyugat-európai országok. Ez is egy amerikai rádiós évkönyvből van, és az érdekes, hogy azt is felsorolja, mint az előző, az amerikai, ez egy másik könyvből van, hogy megint csak itt a tulajdonosai ezeknek az állomásoknak, és azt látjuk, hogy a párizsi egyháztornyon levő az kormány, az a francia kormányé, de van Párizsban egy Radiola cégnek egy állomása, van egy főiskolának egy állomása, Hollandiában ott van egy angliai napilapnak az állomása, egy műszaki cégé, nem tudom, a kormány. Belgiumban csak kormányállomás van, de Dániában meg csak egy kereskedelmi van. Tehát, hogy európai sokszínűség, Európát is sokszínűség jellemzi még a nagy államosítás előtt. Úgyhogy a 20-as évek legeleje, ez a hőskora, az minden szempontból sokkal változatosabb volt, mint amilyennél később. A szabályozás és a kereskedelmi érdekek tették. És akkor az első ilyen térképi megjelenítés, amit találtam a 20-as évek közepéről, hogy hol lehetett fogni a Magyar Rádiónak a kísérleti, aztán a decembertől az állandó adásait, ez a térkép, ami ilyen nagyon fura, szögletes határokat jelöl ki a detektoros vételre, ami ugye, hogy mennyi mindentől függ az, hogy mekkora is lesz ez a vételkörzet, egyrészt az, hogy nyilván az adó kimenő teljesítménye, de az is, hogy milyen vevőnk van, hogy milyen érzékeny a vevő, aztán hogy milyen antenna van hozzá, mert amit a vevő érzékenysége levesz, itt a detektoros vételnél, azt az antenna hozzárakja, itt a 20-30 méteres antennákra kell gondolni. Tehát ha ma 20-30 méteres antennával vennénk középhullámon, akkor nyilván a mai besugárzási görbék is mások lennének, és ezek a görbék valószínűleg mindig itt is írva, hogy az, a technikai paraméterek, hogy hogyan mérték ki ezeket a határokat, de hogy ez nem csak az adótól függ, hanem a vevőérzékenységétől is, a hétköznapi vevőérzékenységétől. Másrészt pedig a folyamatos szűkülése ennek a vételkörzetnek, és ezzel együtt az adó teljesítménynek a növelése, az meg a szomszédos országokban, vagy távolabbi országban működő zavarástól is, hogy hány adó működik Európában, és ebben az első években még megpróbálták úgy megoldani, vagy úgy sakkozták ki, hogy egy frekvencia lehetőleg csak egy adó legyen egész Európában, és egy ilyen csöndes környezetben nyilván megint csak könnyebb a vétel, ugyanakkor a szelektivitása sokkal rosszabb a készülékeknek, tehát mégiscsak rosszabb a vétel. Tehát minden szempontnak van egy ellenszempontja, hogy hogyan rajzolódik ki ez a itt még egy normál rádiókészülékkel lehet fogni című körzethatár. És akkor itt csak meg kapcsolódnék a Évának a bevezetőjében mondottakhoz, hogy ahogy én nézem ezeket a görbéket, az nem csak egy műszaki paramétert jelölt ki, ezek nem csak műszaki térképek, hanem szociológiai térképek és a társadalmi egyenlőtlenségnek a térképei, de azt mutatják, hogy a társadalom tagjainak, vagy a magyar és nem magyar állampolgároknak hol van lehetősége a rádióadásokat fogni, ami egy közszolgáltatás. Különösen, hogy a közszolgálati rádiót nézzük, vagy állami rádiót, de végülis az adófizetők pénzéből tartják el, és a szegediek mondhatták ekkoriban, hát mi is fizetünk azóta a budapesti kormánynak, mi miért nem hallgathatjuk a budapesti rádiót. Vagy miért nincsen szegedi rádió, hogyha már itt tartunk. Tehát, hogy miért a térképek azt is megmutatják, hogyha az is ez, hogy mi szól ezen a frekvencián, hogy mennyire központosított a médiának a szerkezete, és ezt, hogy attól függ, hogy hol lakik valaki, más és más a hozzáférési lehetősége ezekhez a szórakoztatás, nem csak a szórakoztatáshoz, hanem az információhoz is, tehát hírekhez mondjuk, vagy a tájékoztatáshoz. És ez egy nagyon súlyos társadalmi probléma, hogyha a periférikus területeken lévőknek úgymond csorbul az állampolgári joga ezekhez az információkhoz vagy műsorokhoz hozzáférni. Márpedig ez a helyzet még ma is így van bizonyos részein az országban. Ez ugyanennek a térképnek a kisebb változata, vagy szűkebb változata, ami a detektoros vételt jelöli a 20-as évek legelején, vagy nem legelején, már a második felében, a Csepeli állomásról, és hát, hogy ez megint csak mitől ilyen szögletes, erre én nem tudok válaszolni. És hogyan jelent meg a műsor a korabeli hallgató számára, ez a első hivatalos adásnapnak a rádióműsora, a december 1-i műsora, egy nappal későbbre átdátumozott esti újságról, akkoriban a napilapok úgy jelentek meg, hogy a másnapi dátummal hozták ki őket, hogy nagyon frissnek tűnjenek, esetleg még másnap is el lehessen adni őket. Szóval december 2-ai esti kurír közül az 1-i műsort, és amiért az érdekes ez a kép, az, hogy láthatóan a normál adásrend már minden országnak megvan a maga bejáratott, főleg zenékből álló műsorrendje, mi itt elkezdjük a felavatással. Itt ez egy 26-os újság cikk, itt főleg még a napilapokból szedem ki ezeket a részleteket. Csak hogy nem egy térképi forma, hanem egy lista forma az, ahol megjelenik Európának a rádiós térképe, de hát tulajdonképpen ez egy térkép, csak nem térképi, hanem adatmegjelenítéssel, ahol ABC és sorrendben közlik a rádióállomások névsorát. Tehát ez nem csak a rádió műsor, egy új elem, bár Magyarországon mondom nem, mert a telefonhírmondónak azért, ha nem is a műsorát közölték, de az, hogy hol, az operából mit fog közvetíteni, aznak a szentesen közölték a napilapból, talán a 90-es évektől. Tehát megjelenik ez az új dolog, egy új jelenség, hogy, hogy van egy állomás, egy hely, aminek van egy hívójele, és annak van valamilyen hullámhossza vagy frekvenciája. És ez egy 24-es, meg megint csak még a... Nem, ez nem lehet 24-es, akkor ezt rosszul írtam föl. Lehet, hogy ez is 27-es. Tehát itt látjuk a mai magyar rádió műsorát és a többi adó műsorát, mindegyiket elkezdve az, hogy mi a hullámhoz, mennyi kilovattal ad, és úgy, mintha a pesti rádió különböző, vagy pesti tévé különböző adásai lennének felsorolva ugyanabban a rendszerben, a müncheni prágai római adás nagy részletességgel. Igen, 27-es. 27-ben már a napi lapokban így megjelenik. És már nem csak egy telefonhívmondó van, hanem két évvel a megalakulás után már ez egy bevett szórakoztatási vagy szórakozási forma, ami nyilván nagyon kevesekhez jutott persze csak el. Az MTI, amikor volt az első nagy konferencia a frekvenciák újraosztásáról, vagy az első koordinációja az európai frekvenciáknak és az adó teljesítményeknek, szóval ez a dokumentum azt mutatja, hogy az MTI hogy adta ki ezt a hírt, amit aztán nyilván alapilapok ebből dolgoztak a táblázataiban, hogy melyik adónak sikerült mennyi adó teljesítményt és milyen frekvenciát szerezni Európában, és talán az érdekes lehet, hogy itt még az oroszországi 27-ben, hát az már Szovjetunió, ugye? 27-ben már Szovjetunió van. Tehát a keleti frekvenciákat is közli az MTI, aztán ezek elég hamar eltűnnek az újságokból. És nagyon érdekes nézni később, hogy mik azok a rádiók és mik azok a frekvenciák, amik ezeken a táblázatokon megjelennek, mert ez a kormánynak a politikáját tükrözi, hogy éppen merre nyit, mit lehet ezt lehetszerűen, szóval, hogy mit tesz láthatóvá, hallhatóvá a hallgatók számára. Hogyha ők nem közlik az orosz frekvenciákat, meg adásokat, akkor az úgymond nem létezik a hallgatóknak, vagy a sajtóban nem jelenik meg. Egy ilyen a Szabad Európa, nagyon érdekes. És hát nem érdekes, nyilvánvaló, hogy a Kádár rendszer nem közölte a Szabad Európának a hullámhosszait a rádió újságban, vagy a napilapokban, mert hiszen ez tabunak számított, meg kvázi tiltottnak, hogy zavarták is, és erre semmilyen írásos nyom nincs is, hogy mi volt a műsorrendje, és hol sugárzott a Szabad Európa, legalábbis az akkor is a kortárs publikációk közül ez nem létező dolog, ez csak a rádión keresztül létezett. De ez pont ezt mutatja, hogy a sajtó képes bizonyos dolgokat láthatóvá tenni, más dolgokat meg eltüntetni, de ennek nem feltétlenül az a következmény, hogy a hallgatók nem tudnak erről és nem hallgatják. Csak nem jelenik meg a sajtóban. Tehát amit így dokumentumokból ki tudunk olvasni, az mindig úgy fenntartásokkal kell kezelni, hogy vajon mit tudott és mit hallgatott ténylegesen a korabeli hallgató. Ez egy összeállítás arról 28-ból, hogy az európai állomásoknak mi a hívójele, mit mondanak a bemondók, milyen szignáljaik vannak, és ezt egy feltétlenül amatőr hallgató állította össze és küldte el talán ez a rádió életnek valamelyik száma, vagy a rádió újságnak valamelyik száma. Tehát ez nem a rádió újságnak a hivatalos, vagy a Magyar Rádiónak a hivatalos összeállítása, hanem egy lelkes amatőr, aki hallgatja a rádiót éjjel-nappal, és egy ilyen táblázatot csinál, aminek a késői hasonló jelensége, hogy a rádió újság a 90-es években a határon túli magyar adásokat is ilyen amatőrök által levélben, vagy valahogy beküldött összeállításaiból közölte le. Tehát ezek az információk, ezek már akkor is érdekesnek számítottak annyira, hogy leközöljék, de nem hivatalos szerv, hanem maguk a hallgatók készítették őket. És ugyanez, amit Amerikában nem a hallgatók csinálnak, hanem valamilyen szervezeti egység, amit az amerikai hallgatóknak foglalja össze, gyakorlatilag ugyanezeket az információkat, csak kevésbé olvasmányosan. A szünetjeleket, ami hiába közöljük, ugye akkoriban a frekvenciát, az még nem elég, a szünetjel is kell hozzá, hogy ez pontosan megtaláljuk, hogy biztosan vegyünk benne, hogy tényleg azt találtuk meg, amit találunk. És az érdekes, hogy azért már szóltam ki többek között, hogy a hullámosztot megnézzük, itt van valahol Budapest. Nem tudom, hogy lehetett-e Amerikában fogni középhullámon Budapestet. Még akár azt is mondanám, hogy nem kizárt, hosszú antennákkal is különleges a terjedés volt. Tehát mi értelme volt megnézni az európai állomások is tehát Amerikában. De ugye ez nem csak a középhullámosában folyik, hanem hullámhossza nem egy 15 méterig. Tehát egészen fölmegy frekvenciában, vagy hát lemegy frekvenciában, hogyha ezeket a 4000 méteres hullámhosszat nézni. Ahol, hát akkor is már a pontos idő Eiffel-torony adó adta, vagy időjárás jelentés volt, de volt a normál műsort is közöttettek. Mert ez az első térkép. Ez egy 28-as cikkből van, ami láthatóan nagyon nagy munka eredménye volt, hogy ezt össze tudták állítani, és ami már differenciálnál abban, hogy jó a vétel, közepes a vétel, vagy alkalmi a vétel, és detektoros vételre vonatkozik az egész. Nem tudom, 28-ban voltak-e forgalomban lámpás készülékek, de ez nyilván a detektor volt a legelterjedtebb, és azt mutatja, hogy a Kárpát-medencén belül Magyarországon sem a 20 kilovattos adóról nincs teljesen lefedve az ország, de hogyha olyan a terjedés éjszaka, akkor még akár Algériába és Írországban is lehet hallani, vagy itt Szentpétervár környékén a Budapest 1-nek a műsorát. És ez a térkép, hogy miért ilyen tojás alakú a vétel, az érdekes lenne megtudni, mert nem, úgy látom, mintha nem fel. Itt a Kárpátok, az látszik, hogy a Kárpátok itt van, de dél felé, tudom, a Dinári egység, vagy hogy ország szerint is az országhatárokat követi, Svájcnál, tehát biztosan tökéletes műszakilag a rajz, de így csak kirajzol valamit, hogy ez a tojás az, ahol a vétel általános volt, és ezen kívül elég nagy területen 20 kilowattot már lehetett fogni gyakorlatilag egész Európában. Megint táblázat formájú megjelenítése a térképnek, ahol továbbra is azok a fő adatok, hogy mennyi a hullámhoz, hány kilowattal sugároz, mi az hely, mi az állomásnak a neve, és hogy mi az a szünetjel. Vagy ha nincs szünetjel, akkor mi a bejelentkező azonosító. Ez érdekes, azt látom, hogy a Cseh az Rádió Zsúrnál címe jelentkezik be, és ma is a Cseh Közszolgálati Rádió első adását az Rádió Zsúrnának hívják. Akkor ezek szerint követik ezt a hagyományt. Akkor elindulnak 33-ban a átjátszó állomások, de még nem sugároznak helyi műsor. Ez meg azért érdekes, hogy ez csak az 53-tól. Azért érdekes, hogy mennyi féleképpen alakulhatott volna a magyar rádiózás története, ha máshogy alakul. Ami nem túl tudományos spekulálás, de mégis csak láttuk ezt, hogy voltak országok Európában, ahol egyetem, napilap, cég és a kormány együtt különböző frekvenciákon indított el adásokat a 20-as évek elején. És itt pedig az, hogy megteremtik a átjátszó állomásokat. Tulajdonképpen az is érthető, hogy a budapesti adót akarják hallgatni, Miskolcon és Magyaróváron. De úgy is érthető lenne, hogy azt mondanák, hogy akkor itt lesz egy stúdió. És akkor Magyarországon van egy budapesti rádió, meg egy miskolci rádió, és egy Győr-Sopron megyei rádió. De hát nem így lett. Ez, nem tudom, hogy ez mi az összefüggés, de hogy az, hogy a média is ennyire központi, hogy ez a magyarországi vízfej, ami nyilván Trianonnal vagy összefüggésben, de hogy mégis, hogy a nagyvárosoknak nincs semmi súlya. Sem a politikában, sem a kultúrában. Nyilván tudom, hogy vannak színházak, meg fesztiválok vidéken is, és próbálják most kicsit decentralizálni az országot. De azt hiszem, hogy ez egy ilyen visszacsatolásos mechanizmus. Ha nincs rádió vidéken, akkor ott hanem ott is a Budapesti Rádiót hallják, akkor ez valahogy erősíti ezt a visszfej dolgot, hogy minden Budapesten történik. Még ha itt úgy döntöttek volna, hogy Miskolcra nem az a legfontosabb, hogy a budapesti adást vigyék el, hanem ott egy önálló műsort csináljanak, akkor lehet, hogy ez az egész vidék Budapesten belállás, ha nem is teljesen máshogy alakul, de árnyalatnyival talán erősebb lett volna a helyi kultúrának a szerepe. És ezt 56 fogja megmutatni, hogy ez egy, igenis, ez egy lehetséges múlt jövő lett volna, ez egy lehetséges alternatíva lett volna. Arról majd később beszélünk. Akkor jönnek ezek a táblázatok, egyre gazdagabbak, egyre részletesebbek, itt már látszik a 30-as évek elején, hogy bizony egy frekvencián is több adó szól már, ezeket próbálják kis teljesítményi adókkal megoldani, de amik elvileg nem zavarják egymást, de gyakorlatilag távolabbról már igen. Már más megfogalmazásban. A 34-től már van egy második műsor, még csak kísérleti jelleggel. Ezt azért tettem be, ez nem tudom, hogy ez a rádió életből van-e, lehet, hogy nem, mert hogy mennyiféle tipográfiai megoldása van a rádió műsornak, az rádió állomásoknak a közlésére. Tehát ez egy vizuális dolog is, hogy fel kell találni ezeket a tördelés fajtákat, ezeknek az új információknak a megjelenítését. De láttuk, hogy itt ebben az időszakban még térképen nem annyira, hát persze most sem annyira, de hogy itt a táblázatot találták úgy, hogy az adját legjobban ez, de hogy ennek is mennyi formája van, és hogy ezt az oldalpárt elnézem, akkor itt ez a rádióműsor engem leginkább apró hirdetésekre emlékeztet, ez meg talán a telefonkönyvre, tehát hogy ez a telefonkönyv is új technológia és egy újfajta információ megjelenítése, hogy a tördelők, hogy az arculat tervezőknek is ez egy új feladat volt, hogy ezt így a térben, karakterek formájában, tipográfiailag megjelenítsék. Ez meg megint két másik ilyen megoldás. És hogy mit lehet még megjeleníteni, hogy nem csak a műsorokat és az állomásneveket, hanem hogy a rádió műsorot hogyan lehet minél, tehát ezt a káosz gyakorlatilag, ami az éterben minden irányból jön, sok nyelven, akkor a Magyar Rádió is még 3-4 nyelven konferálta az esti kávéházakból történő magyar nóta közvetítéseket. Tehát igenis, tulajdonképpen nemzetközi volt a rádiózás, mind Magyarországon, mind külföldön. Nemzetközi hallgatóságra számítottak. Nyilván nem nappal, hanem amikor az a terjedés olyan volt. És ennek megfelelően a rádió újságok is egy ilyen ezeknek az információknak a tömegével, a tömegáll rendelkezés, amit valahogy fogyaszthatóvá kellett tenni, és az, hogy a híreket ez a rádió élet oldalit kiemelte, ugye, mint Európa Rádió hírszolgálata, és itt már nem amatőrök csinálják, hanem Copyright by Rádió élet, 1939, ami persze a háborúban nagyon fontos volt, hogy a hírek meg legyenek, meg honnan legyenek meg, és itt látható, hogy elképesztő, hogy magyarul ez a dokumentum, hogy így megmaradt, hogy hány helyen, hány országból sugároztak magyar nyelven. Tehát nem csak az, hogy nemzetközi, hogy sok nyelven konferál mindenki, minden rádió sok nyelven, de hogy a magyar is ebben benne van. Tehát a magyar is egy nemzetközi súlyú nyelvnek számított akkoriban. Hogy ezt mi számunkra is ezeket az információkat megkapjuk. És annyi is jelzésérték, hogy 40-ben itt a német, francia, angol híreket is közli a rádió újság. Tehát hiába a német szövetségesek vagyunk, itt még az angol és a francia hírek is egy hasábban, egy oldalon szerepelnek a többivel. És ha megnézzük a magyar nyelvű hírszolgálatot, akkor itt még a Reichsender Böhmen talán, tehát a német birodalmi rádió is, az már régen a Hitler-i propaganda szolgálatában áll, de rövid hullámon van még egy magyar híradás, aztán Pozsony, Bukarest, Toulouse, Róma, London, Belgrád, Nice és Besztercebánya. Ez mind a saját nyelvünkön hallgatható. Ez egy erdélyi újságból a ellenzék, azt hiszem az volt a címe. Egy kolozsvári újságból van, hogy ők is a táblázatban közlik ezeket az adókat, meg a szünetjelet, zenélő szerkezet a Budapestnél, de a budapesti műsor után ott jön a bukaresti műsor. Aztán Bécs és Milánó, tehát a többi európai ország is. De első helyen van Budapest, ami Kolozsváron 34-ben, hát lehet, hogy este, sőt biztos, hogy este lehetett fogunk, de azért nappal nem voltunk. És akkor ezek az első klasszikus besugárzási térképek, amik a 30-as évekbeli állapotot mutatják, de már azt hiszem, hogy ez már a 40-es években készült, amik a két magyarországi adóalkosszútra, de Budapest 1 és Budapest 2-nek a értékeit mutatják, és látható, hogy itt ez a térerősség görbék nincs meghatározva egy fix, amiről azt mondjuk, hogy később már csak egy görbe van, mert azt mondják, hogy ez a vétel határ és pont, mert ezt így döntöttünk, hogy ez lesz a vétel határ, nyilván ide-oda készüléktől függően az más. De itt még ilyen nagyon tudományos alapú. Tehát csak az érdekes, hogy itt még nem annyira fogyasztóbarát, hanem itt ez egy műszaki paraméter térkép. És még nem arra való, hogy a hallgató leolvassassa, hogy az ő, ahol ő lakik, ott ez az adás lehető sem. Ennek egy másik változata már jóval későbbről, ami megint csak Budapest 1-2-t mutatja, azt mutatja, hogy mind a két adó nagyjából arra a területre lehetett fogni, és a perem területek azok kimaradtak. És akkor elkezdődnek a különböző konferenciák, ilyen frekvenciálosztó konferenciákkal kapcsolatos cikkek, és aztán évtizedenként jön az újabb konferencia, ahol átvariálják, kapunk, nem kapunk, és ezzel kapcsolatos botrányok, és ezt szeretnénk, és nem kaptuk meg, és a 70-es, 80-as években is megjelentek ilyen cikkek a jelképben, meg a tömegkommunikációs központnak a kiadásában, amik egyébként visszatekintettek egészen idáig, hogy végül is ez milyen lobby tevékenység eredménye az, hogy melyik ország hány adót kapott, vagy hány frekvenciát kapott, és milyen teljesítmény határokat kaptak, és hogy ez szerintem egy nagyon furcsa és nagyon fontos döntéshozói platform ezek a konferenciák, ahol végül is országoknak a média szerkezetét és a médiának a lehetőségeit eldöntötték technikai paraméterek alapján évtizedekre előre. Tudom, megfogalmaztak ilyeneket, hogy lakosságarányos, de Luxemburg az nem lakosságarányosan kapta meg az ő adóját, és az, hogy mekkora potenciális, tudjuk, hogy nem használta ezt mindenki ki, nálunk is most ott ülnek a középhullámú adók, mint így tudom, üresen, de hogy vagy sok ilyen frekvencia üresen, de hogy mégiscsak amikor erre szükség lehetett volna, és egy sokszínűbb tájékoztatást lehetett volna megteremteni, vagy akár, hogy ne egy frekvencián kelljen az egymás melletti városoknak sugározni, mint a Kádár rendszer nagy részében a vidéki adóknak, amik aztán azt eredményezték, hogy kettő között egyiket sem lehetett hallani. Tehát, hogy ezek kikerülhetőek legyenek, ez egy lobby volt az, ami ezt eldöntötte. És ez, hogy végülis ide vezethető vissza minden ezekre a nemzetközi konferenciákra, ami ma a médiahatóság, ami szintén nem egy, tehát megfogalmazhatunk nem egy kritikát azzal kapcsolatban, hogy hogyan osztják, vagy nem osztják a frekvenciákat. De hogy ez kezdetektől megvolt, csak akkor nem a magyar kormánynak a médiahatósága döntötte erről, hanem egy nemzetközi csapat döntötte erről, de hasonlóan hideget, meleget kaphattak attól függően, hogy melyik kormány volt kedvező, vagy kevésbé kedvező az, ahogy ők döntött. Akkor a 30-as években megjelenik a rövid hullám már a rádió újságban is. Itt nyilván besugárzási térképekről nem lehet szó, de az, hogy mit közvetítenek rövid hullámon, az egy nagyon érdekes dokumentum, aztán ez eltűnik, meg szülőföldünk kialakul, meg csak hírszolgálatként hivatkoznak rá, de itt még olyan részletes műsort közölnek, mint a Budapest 1-nek a műsora. Na ez egy második, ez egy nagy európai térkép, ahol viszont tehát ugye tudjuk, hogy nappal éjszaka minden mozog, meg minden változik, nehéz ezt térképpen ábrázolni, valamit azért persze lehetne. De itt is az a fő szempont, hogyha halljuk ezeket az adókat, akkor hol vannak ezek az adók, és ami a jelmagyarázatból látszik, hogy mekkora a kisugárzott jelnek a nagysága, és akkor itt 1 kilowattól 100 plusz kilowattig terjednek a jelek, tehát tudjuk, hogy legerősebben akkor nézzük, pont Bécs az, amit sugároz, egy svéd adó, meg egy finn adó, meg Luxemburg, és Párizs, és Toulouse, tehát jó, azért jó pár van, de ezek nyilván innen le, tehát le lehet olvasni térképileg, hogy itt van a legnagyobb esély arra, hogy ezeket halljuk. És akkor a második világháborúnak a sűrűjébe, ha belevetjük magunkat, akkor azt látjuk, hogy megjelenik Kassa, amikor Kassa megjelenik a Magyarország térképén, meg megjelenik Kolozsvár, azzal a nagyon picike adóval, ami a Rádió Budapest 1-nek a műsorát sugározta, és nem egy kolozsvári, nem egy erdélyi műsor sugároz, hanem budapestit nyilván. Ez is ugyanez a, úgy látszik, Magyarország az, ami történetileg mindig a Budapestet akarja mindenhová elnyomni, átnyomni. De itt van a rövid hullám, meg van még telefonhírmondó, és az, hogy a vidéki adók azok még Budapest egy műsorát adják. Ez egy döntés. És hát aztán, hogy Kassa, amikor nem tudom, hogy volt vagy lesz, lesz csak arra, hogy beszélek akkor később. És ez egy nagyon érdekes oldal, ez egy 44-es rádió életből, hogy ennek mi lehet a háttere, hogy Németországoktól kívül a magyar bajtársaknak hallgassa meg Németország hangját, és 100 milliós német birodalom, és akkor itt van a műsorrend, a Donauzendernek a adása, aminek van egy magyar műsor is, amiben valami híres magyar operett primadonna is szerepelt, a területén felelősségre is vontak. És itt van, hogy figyelem, hallgassa a német mesterek halhatatlan zenéjeci műsort, ahol nem tudom, Alpen, Dalsland, Ember állomásban. Szóval, és hogyan kerül ez a dolog a magyar rádióságban? Amikor a budapesti rádió is, akkor már a német ideológia szerint sugároz. Szóval, amit Kassánál akartam mutatni, hogy most kicsit eltérek persze a térképes bemutatástól, inkább az, hogy mi szól az éterben, tehát tekergetem a rádiót 1944-ben, hogy ott van egy szlovák hírműsor, és az összes többi az vagy Rádió Budapest 1, vagy Budapest 2, vagy valami magyar, van magyar nyelvű helyi adás, és egyedül Kassán. Kassa az egyedül, ahol független annyira az állomás, hogy megjelenik a magyar műsor. De egyik itt meg az érdekes, hogy akkor az helyes visszacsatolt területen itt most megmutathatná Magyarország kisebbségi politikáját, és nem mutatja, vagy sem megmutatja, hogy majdnem minden magyarul megy. Egy szlovák hírműsor van délelőtt, és a többi, meg van egy ruszin fél óra, az is érdekes, meg van egy kétszer egy héten egy fél órás szlovák műsor, és minden más magyar. Akkor a kísérleti állomás, ami ilyen néven jelenik meg középhullámon, gondűző derű, ugye a háborús borzalmakat elfeledtetendő beállítanak egy olyan adót, ami eddig nem volt a magyar rádióban, vagy talán Budapest 2-n időnként ilyen gramofon hangversenyek voltak, vagy ez a szórakoztató zene. És az érdekes itt még, hogy ezt a német rádió, a birodalmi rádióról olvastam, hogy az utolsó pillanatig, tehát 45 májusáig, ez az utolsó pillanatig a német birodalmi rádió az olyan műsort adott, mintha nem is lenne háború. Tehát az volt a stratégiájuk, hogy megpróbálják a normalitásnak a látszatát megőrizni. És tulajdonképpen nagyon szívem, elgondol az ember, hogy egy vesztes háború végén mit csinál egy a vesztes ország rádiója, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mi lenne a feladata. Hogyan Nem tudom, erről jó sokáig el lehetne vitatkozni, reméljük, hogy nem kerül rá soha, hogy kipróbáljuk. És akkor 45, amikor már felrobbantják a magyar adókat, hogy itt azt írja ez a rádió, ez az újsághír, hogy a német állomásokról sugároz a magyar adó a budapesti hullámhoz szól. Ezt nem tudom, ilyet nem olvastam sehol, de a korabeliek ugye rémhírek voltak. Aztán itt követik 45-ben a nyugat felé vándorló Nyilas Budapest egynek a műsorát a nyugaton is, meg keleten is, és ebből néhány dokumentum megmarad így, amikor az újságírók úgy érzik, hogy ezt le kell írniuk, hogy mi szól ebben a rádióban, mint érdekesség. Mert akkor már a mindig Budapest, Rádió Budapest néven. Akkor összeszedtem, hogyha megnézzük egy állomást keresőn, hogy mit talált volna egy magyarországi hallgató a háború utolsó éveiben, akkor nagyon érdekes, hogy azok, amiket ezek az újsághírek, meg a rádióújság, amik megjelent a rádióélet, azok közölnek, azokon túl is egy csomó mai szóval kalózrádió vagy klandesztin rádió működött, mondjuk a Nemzetközi Vöröskereszt rádiószolgálata az nem politikai jogból működik, de az nagyon fontos szerepet tölt be, de erre nem találtam túlságosan sok dokumentumot a korabeli sajtóból. Aztán volt a Budapesten is egy kalózadó, ami elszórt dokumentumok írnak arról, hogy ez 45 karácsonyán, ami szerintem 44 karácsonyan, mert 45 karácsonyan már nem felírás volt. Volt egy német nyelvű 45. január-február Budapest őrsége nevű adó, lehet, hogy ez is rövid hullámon. Tehát akinek még volt rádiója, nem kellett beszolgáltatni, nem bombázták le. Áram nem volt, tehát úgy hallottam, vagy úgy olvastam egy budapesti naplóban, hogy az autórádiók akkumulátorai bírták a legjobban, és autóakkumulátorokból lehetett még autórádión keresztül rádiódásokat hallgatni legtovább. Magyar Őrszem rádió rövid hullámon, egy kassai kalózrádió, amit valamilyen katona üzemeltetett, akihez hozzákerült egy ilyen elkobzott rádióra. Ez a kísérleti állomás, amiről beszéltem. Még egy katona rádió, és akkor itt még 44-45-ből felsorolok néhányat, ami vagy magyarországi, vagy Magyarországon túli, vagy határon túl, de magyar nyelvű adás, tehát ilyen, hogy Gábor Áról rádió, magyar népszont, ezekről semmit, egy-két mondatot, egy-két tulajdonképpen is a címet ismerjük. Ahogy előjönnek ám ezek a korabeli levéltári adatok, vagy korabeli újságoknak a beszkenelt változatai, amik be lehet szövegesen keresni, egyre több minden kerül elő. Tehát a múlt az egyre világosabb lesz valahol, és amire ma rákeresek, vagy egy év múlva rákeresek ezeken a internetes levéltárakban több dokumentumot fog találni. Tehát ezekről valószínűleg egyre több minden fog kiderülni a következő években, hogy ezek mit is csináltak, kik állnak mögöttük, nem csak személy szerint, hanem érdekek állnak mögöttük. És ebben a listában az érdekes, hogy Szegeden volt egy a felszabadulás, vagy az oroszok, ahogy elfoglalták Magyarországot, vagy kiűzték a németeket, tehát ő szerint fogalmazhatjuk meg, és Szegedi Kommunista Párt berendezett egy rádióstúdiót, szól egy hír, amit megafonként jelli meg, hogy nem rádióadóról, hanem hangsorokról, ugyanúgy, mint a budapesti rádió is ebben az időben. Hát egy kis rádióadó volt, de a hallgatóknak nem volt rádiójuk, úgyhogy nyilván, ha nincs senkinek rádió, akkor hangsorokból félszerű rádiózni. De hogy ez az első magyar vidéki rádió, ami így nem kalózként, hanem hivatalosan szól Szegeden. És ami megint érdekes, hogy a 49-ben, hogy a Petőfi Kossuth nevet kapták a Budapest 1-2, hogy a Petőfi rádió az egy angliai rádióadó volt a háborúban, a Kossuth rádió meg egy szovjet rádióadó volt. És ez egy mondat. Volt úgy, hogy közel egy időben négy város, Moszkva, Kuldiser, Szilic és Ufa jelentkezett magyar nyelven. Ennyit tudunk erről. Tehát, hogy ezeken a helyeken is voltak stúdiók, rádiósok, akik sugároztak. És ami a leghíresebb, az a Magyar Szabadság Rádió, ami Magyarországról működött, de úgy csinált, mintha nem Magyarországról működne, és a kormánynak egy ilyen titkos belső ellenzéki adója volt. Akkor 45 májusra, amikor indul a Magyar Rádió, itt van egy korabeli rádióiből, itt nem is írják, hogy van adó, hanem csak azt írják, hogy nyilvános hangszórók is közvetítik, nem írja, hogy hol lehetne ezt fogni, és inkább azt sorolja föl, ez a nagy térkép, hogy hol van Nemzeti Múzeum kertjében, Erzsébet tér, Liszt-Ferenc tér, Blahán, Ferenc téren, nem tudom, az hol van, Szent István téren. És további hangszóró állomások felszerelése folyamatban van, tehát nem a rádióadót fejlesztik, vagy rádiókészülékek, az is persze sorra kerül, de az első az volt, hogy minél több megafonról lehessen hallgatni a műsor. Megint egy konferencia lesz, és akkor a 40-es éveknek a csodálatos sokszínűsége, ahol Magyarországon már csak ezt azért tettem ki, hogy a reggeli zeneműsorban itt van egymás után Bogoszlovszkinak egy dala, és utána Bing Crosby. Tehát egy orosz, meg egy amerikai, és az összes többi. Hogy ez a néhány év a háború után, ez egy nagyon különleges nyitottságot hozott a rádiózásban. Na és akkor itt van az első modern értelemben vett besugárzási térképünk, a 46-os központi híradó vállalatnak, ami egyesített minden médiát Magyarországon, annak a füzetéből, évkönyvéből, ahol megírja, hogy kirajzolja Budapest egy vételi lehetőségeit, amit már nagyjából ismerünk is persze. És milyen érdekes, hogy ez a 2 plusz 1 vevővel, meg 3 plusz 1-es kis szupervevővel, tehát hogy a vételt azt határozza meg, hogy milyen hánylámpás rádiumban. És a Budapest 2-nél pedig ott van, hogy a felszabadulás előtt, hogy a jelenleg, ez a 46-ban, ami az a fura, hogy ezek szerint ezt én nem is realizáltam, hogy a háború után úgy látszik, és nem úgy látszik, logikus, hogyha a félországot becsinálod a Budapest 1, akkor a Budapest 2-t lehet áttenni a vidéki átjátszó állomásokra, ahol addig Budapest 1 volt átjátszva főleg, meg esetleg esténként Budapest 2. És hogy a terv az a 3 éves terv végére, 49-re talán, hogy akkor megjelenik egy ilyen zalai adó, egy győri adó, a pécsi kiterjed, és az egész Alföldet leszedik. És minden adó nagyobb teljesítménye lesz. Szóval ezek voltak a tervek. Akkor 47, megint csak összeszedték a külföldi adók magyar adásait, hogy háború után is azért ez, a kalózadók eltűnnek, de a hivatalos rádiók még elég sokat sugároznak. Magyarul 47-ben itt van a moszkvai rádió és az angol rádió, a moszkvai egy új elem, az angol is új elem, és a német rádió az itt már nem is szerepel. És a háború után jönnek ezek a frekvenciatáblázatok ugyanígy részletesen, és megint csak, hogyha valaki eltette ezeket a újságokat a Rákosi rendszerre, akkor már csak innen értesülhetett arról, hogy az angliai állomások azok milyen frekvencián, melyik hogyan ad. És a műsorból is látható, hogy mik voltak, hogy a magyar rádió itt is mennyire sokszínű volt, hogy oroszul, németül, szerb, magyar, francia, angolul is mondott híreket. Még 48-ban. Aztán 49-től már csak Moszkvát, Prágát, Pozsonyt, Varsót, Romániát, Temesvárt és Szófiát látjuk. Tehát 49-ben már eltűnik a félvilág a rádióiságból. És ez így is marad elég sokáig. Viszont ami megjelenik, az a Magyar Rádió rövid hullámú műsora, ami ugye volt már korábban is erről szó, de itt már nem a magyar nyelvű műsoron van a hangsúly, hanem ezen a görög, finn, angol, német, orosz, francia hírszolgálaton. Ami ezekben az években azért lesz érdekes, mert az 50-es években megjelennek a magyar rádió által külföldre sugárzott műsorok, amik bérsugárzásban készültek. Most itt visszatérek, mert itt a moszkvai rádiót látjuk, milyen részletesen ismerteti, meg a magyar adások már ő nem azt mondja, hogy mindenhol, hanem a népi demokrácia rádióiban, mert így már kiemeli. És a magyar rádió, hogy a moszkvai kapcsolat mennyire erős, 53-ban ez a CIA-nak a Amerikában kiadott frekvencia táblázatából van a magyarországi részleg. Azt írja, hogy hát itt van a Budapest 1, Budapest 2, érdekes, hogy hívójelet is megjelölnek, ez a HAL 3, HAL 2, ezt én nem tudom, hogy ezt láttam sok helyen, biztos, hogy nem használták. De hogyha nem használták, akkor nem tudom, mi volt a funkciója, hogy ezek a hívójelek itt léteznek. Szóval az új állomás, ami itt az érdekes, amit megint csak kísérleti adóként apostrofáltak a rádióiságban, az a Balaton-Szalvadi adó, amire a CIA azt írja, hogy Moszkvát relézi, de hogy a location unconfirmed, hogy ki tudja, hogy lehet, hogy Balaton-Szalvadi, de lehet, hogy nem, lehet, hogy Szolnok, vagy valami más. 135 kilowattal a 1250 kHz-en. És akkor ez az adó, ez a kísérleti adó, ami itt 872 kHz-en adja a Petőfi Rádiót, meg ilyen szórakoztató műsort is ad, ami nem a Petőfi Rádió műsora, biztos, hanem egy harmadik adó. Ugye később az UH lesz kísérleti adó, de itt egy középhullámon van egy kísérleti adó. És ezt a Balaton-Szabadit ezt nem is írja, de itt ír a Szabad Népnek van egy cikke, ami azt írja, hogy a titokzatos adó a 135 kilowattos Balaton-Szabadi állomásnál működik, béke és igazság hangját hirdeti az egész világnak. Tehát, hogy ez a rádió, ez tulajdonképpen nem a azt, hogy azt írja, hogy a titokzatos adó, ebből lehet következtetni rá, hogy a hallgatók megtalálták, és nézik, és hallgatják, és biztos leveleztek a lappal, hogy mi ez, megkérdezték. Tehát, hogy a béke és igazság hangját hirdeti, ez azt jelenti, hogy itt és volt egy szabadságrádió, meg békerádió, ilyen néven a moszkvai rádiónak a műsorát is beérte. Másrészt pedig az 50-es években, és ez az a dokumentum, amit nem találtam meg, de egyébként ezt kigyűjtöttem, az olasz és a francia kommunista pártnak a belföldre szánt műsorait sugároztam, amit lehetséges, ebben nem vagyok biztos, de azt hiszem, hogy Prágában készítettek. De lehet, hogy a magyar rádióban is voltak embereik. Tehát, hogy ez a kölcsönös segítségnyújtás a nyugati világban működő kommunista pártoknak, ennek a jegyében magyarországi középhullám állomásokról esténként, amikor már a terjedés olyan, hogy senki nem gondolná, hogy az Budapest vagy Magyarországra jön az a jel, belföldi hírmagazint adtak, amit megtaláltam az ottani franciaországi meg olaszországi kommunista párt napilapjának az oldalain, amint hirdetik ezt a műsort. És érdekes, hogy mellette a Budapesti Rádiónak az adott nyelvű műsorát is hirdették. Nem tették azt egyértelmű, hogy a kettő között bármi összefüggés lenne, de biztos volt valamilyen barter csere, hogy akkor, ha már mi hirdetjük őket, akkor már ők is hirdessenek minket, hogy mi segítünk nekik a közvetítéssel, akkor segítségünk. Tehát ez a különlegesség ennek az 50-es éveknek, a Rákosi rendszernek, hogy itt magyar állomásról elég kiterjedten idegen nyelvű és nem is Magyarországon készült műsorokat is sugároztak. Akkor 56-ban, 56 decemberében jelenik meg ez a rádióújság, ami megint közli a nyugati országoknak a frekvenciáit egy rövid időre. Ez már egy feltárt, amit az Évától kaptam ezt a szkennelést, ami az 56-os forradalomnak a rádiózási kronológiáját mutatja, hogy a Szolnoki adó és a Lakihegyi adó hogyan változott napról napra, gyakorlatilag az, hogy hány kilovattal, nem is az, hogy hány kilovattal, hanem inkább az, hogy milyen frekvencián sugároz Szolnok, és főleg, hogy mit sugároz. Hogy kezdi a Szabadságrádióval, ez az 135 kilovattos adó, ami most akkor én sem vagyok már biztos benne, hogy Balaton-Szabadi vagy Szolnok, mert hogy a CIA-ban meg a Szabadnépben Balaton-Szabadi van, itt meg Szolnok. Valószínűleg ugyanaz a... Nem, mert az 1250 volt, ez meg 1180. De ez a Szabadság, tehát ez a Szabadságrádió, ami nem a Amerika hangja féle Szabadságrádió, hanem a Moszkva féle Szabadságrádió, meg béke hangja. És akkor megyei műsor, Kossuth Rádió, Kossuth, ugye azt mondják, hogy Kossuth Rádió Budapest, holott ők Szolnokon mondják, az ottani stúdióban, és akkor a Münich Ferenc meg a Kádárnak a Ukrajnában fölvett üzenetei, és aztán a Petőfi. Na és ez volt a nagy kutatás, amit tavaly csináltunk az eltés hallgatókkal együtt, hogy a Széchenyi Könyvtárban megvan a Szabad Európának a hangfelvétel gyűjteménye, amiben a magyarországi vidékiadóknak a monitorozását, ami nem legépelés, hanem hangfelvétel, az kutatható OSK-ban, az összes interjú tárában, és akkor ez alapján, meg korabeli sajtócikkek alapján összeszedtem ezt a 24 rádiót, ami 56-ban működött az országban, az alatt az 1-2 hét alatt. Ha megnézzük ezt a listát, akkor a Nemzetközi Vöröskereszt az nem magyarországi, meg az ENSZ sem magyarországi, vagy volt egy ENSZ rádió, amit néha a Szabad Európa is adott, akkor mégsem 24, csak 22. De ugye a többi az részben rövid hullámú, részben van itt olyan, amit más szolgálati hullámosztán, tehát a MÁV-os rádiókészülékkel, van ahol ÁV-os rádiókészülékkel, vagy rádióamatőrök, és ahol meg már van műsor, vidéki stúdió, ugye Győrben már van győri helyi adás, azokat meg elfoglalják a forradalmárok, és saját műsort adnak, a miskolci, a pécsi, szombathelyi, azokról vannak hangfelvételek, és teljes közszolgálati hírek, zenei műsorok, irodalmi, forradalmi hegületű összeállítások. Tehát ez az, amire azt mondom, hogy ugye egy jó része az persze egy-egy magánembernek az akciója. Mondjuk a kaposvári, vagy a csokonai adó, vagy a dunapentelei rádió, azok magánemberek, akik ezt lelkesen üzemeltették. De ezek a nagyobb rádiók, amik középhullámon működtek, és nem rövid hullámon, azok már teljes értékű helyi média intézményként működtek. És miért ne lehetett volna ezelőtt, már akár a 30-as évektől, és miért ne lehetett volna ezután? És azzal a sokszínűséggel és azzal a függetlenséggel működtetni ezeket az adókat, amiben tudtak működni ebben a két hétben. Tehát lebizonyították, hogy van helyi rádiózás Magyarországon, és közveti, van létjogosultsága, van emberre, van műsoranyagra, és a politikai akarat nincs, és ez 2011-2 óta megint nincs politikai akarat rá. Ami egy elég tragikus. Ez a Szabad Európa, hogy ez hol marad fönn, ezek a frekvenciák, tehát amikor azt mondja, hogy állomás, hogy tekergetek az állomáskeresővel, hogy ez hogyan lehetséges, honnan tudom én azt, hogy milyen frekvencián mi szólt akkoriban, ez sehol máshol nem nincs dokumentálva jobban, mint a Szabad Európának a leírt része, a leírt adás monitorozásában, aminek egy része megvan online is, de a részletesebb, tehát van egy leírása, meg megjelent ez kötetben, 89-ben a Szabad Európa Archívum, hogy a vidéki rádiók, meg a Szabad Kossuth Rádió az mi volt a szó szerinti leírata, de ami nincs benne, az, hogy ezek a könyvek, volt egy Szabad Európás kiadás, aztán egy magyarországi kiadás a rendszerváltás után, de az eredeti szövegnek két változata van, és van egy részletesebb. Tehát ez egy rövidített, ami megjelent, és ez a részletesebb, ez még mindig csak egy példányban van meg bent az OSA archívumban. És abban vannak rajta a frekvenciák. És a frekvenciákhoz lehet kötni azt, hogy hány órakor hangzott el, tehát tulajdonképpen, ha valaki ennek meghívna, akkor az egész 56-os két hét, az persze pontosan, és frekvencia pontosan rekonstruálható lenne, hogy milyen frekvencia mi szólt. Ez a jövő dolga ezt megcsinálni. Szerintem ezt meg kéne csinálni. Hát azért mondom. Itt van még szabad szalgótarjának. Lehet, hogy nekem nincs is benne. Szerintem nekem nincs is benne. Na, pont találtam egy olyan újságcikket, ahol azt írja, hogy szalgótarjánban is volt. Szóval ez még nőhet. Ez a lista. És akkor most már az egy órának a nagyon végén vagyok, úgyhogy egy picit belehúzok. Itt is már csak főleg hullámos táblázatok, ez már a 60-as éveknek a rádió újságja, ahol már rendszeressé válik ez az adó táblázat. Itt már a külföld az el van felejtve, mert van már tévé. A választékot megteremti a Kossuth Petőfi harmadik műsor, vagy itt még URH, meg a tévéadás. Tehát itt eltűnnek tulajdonképpen a továbbra is fogható külföldi adások. Tehát csak az érdekes, hogy ez mind ugyanúgy jelen van az éterben, és ugyanúgy lehetne hallgatni, de a magyarok már hogy nem beszélnek más nyelveken, mint a 30-as években németül. Vagy nincs akarat, vagy nem nincs szükség rá, vagy a ULH lesz annyira jó minőségű, hogy ott már akkor relatíve élvezhetetlenek lesznek a külföldi adók, de hát a Szabad Európát is mindenki hallgatja, úgyhogy ez nem így van, mert az Amerika hangját is, csak az eltűnik. Ami helyette van, az itt láthatóan a vidéki adások már megjelennek itt. És akkor 73, vagy 74 az, ahol nagyon sokszor szóba kerül a frekvenciák átrendezése, a jadóteljesítmény növelés miatt, meg a URH hálózatok kiépülése miatt ez a dolog, hogy besugárzási térkép, ez megjelenik a széles nagy közösség számára is, amennyiben többször is a rádió újság címlapján besugárzási térképeket közöl. Tehát ez egy fontos dolog, hogy ezt megismertetik a hallgatókkal, vagy nézőkkel, hogy ez egy dolog, van ilyen valami, amit lehet használni, és mindenki megnézheti, hogy benne van-e, vagy nincs benne. És ekkor készül el ez a füzet, amit megint csak az Évától kaptam, ami a legszebben ilyen nagyon posztmodern művészi foltokkal és színekkel, de hát ez a 70-es évek, vagy talán 80-as évek elején jelenik meg, ami az, nem a 70-es évek közepén, tehát ez a 77 után, hogy mennyivel nagyobb a vétel, és még van a Petőfire egy terv is, hogy akkor itt van a ellátottság 75-ben, itt van 80-ban, akkor 80 után érdek szerint, és itt van a terv, hogy a Petőfi miatt a végleges ellátottság, ezek azok a térképek, amik soha nem következnek be, soha nem valósulnak meg, de hát itt is voltak terve. Ez meg a legfurcsább besugárzási térkép, amit valaha látta, a közveti adóknak a műsorát mutatja, a nappal és az éjszakai ellátottságot. Ez nem is tudom, ez is valami, inkább művészeti alkotásként lehetne fölfogni, hogy ez a stílus az előző letisztultságához és egyszerűségéhez képest, hogy ez pontosan mit is képvisel. Ez is egy vizuális stílus. És hát így jutunk el ehhez a borzalmas dologhoz, ami a közveti adásokat 2001-ben mutatja, egy ilyen nagyon furcsa térképen, persze információgazdag ez a térkép, csak ahogy az eddigiek láthatóan a vizuális megjelenése is gondot fordította, itt ez a szempont nem nagyon jelenik meg, de hát már színesben, pedig már színesben lehetne, és itt is érdekes az, hogy törekednek arra, hogy valami szépséget is belevegyenek ezekkel a sötét peremű, tehát valószínűleg ezeket a térképeket térképész soha nem látta. Tehát a térképész nem így tervez térképeket, ezeket műszaki emberek készítik, de attól még lehetnek nagyon szépek és kreatívak. Szóval, hogy hogyan alakul az ellátottság itt a utóbbi évtizedekben, azt jelzi ez. Most már csak ezt szeretném megmutatni, na ez sem a legszebb példa, hogy a Kossuthnak a középhullámú ellátottsága, visszatérve a bemutató elejére, itt van ez a 30-as évekbeli ellátottság, ahol azt lehet látni, hogy Magyarország két pereje még nincs ellátva, és ugyanez a mintázat jelenik meg a 2014-es középhullámú éjszakai térképen, de már egészen másokból, hiszen itt már a szomszédadók nyomnak össze minket, és a nappali térkép, hát meg ezt sem tudom, hogy mi pontosan a vonalnak a határa, de nyilván ennél jóval távolabb is lehet a Kossuth rádiót fogni éjszaka, amikor ezt átugorjuk, ezt a belső határt, de hogy a nappali ellátottság az is mennyiben hasonlít ez a 20-as vagy 30-as évbeli térképhez. És hogy 2000 meg, vagy 1000 meg, 1 megawatttal, vagy 2 megawatttal nagyjából hasonló eredményeket tudunk 2014-ben elérni, mint 20 kilowattal a 30-as években. Ez a technikai fejlődés. És ennek mennyi paramétere az, ami ezt így alakította. Hát köszönöm a figyelmet!